Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Virágvasárnap ünnepén nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 65. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el együtt. Helyünket elfoglalva a 330. dicséretünket énekeljük el végig mind a 8 verszakával. Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, a szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt virágvasárnap történetére, amint az a Máté evangélium a 21. fejezetéből az első 17 versből hangzik hozzám a következőképpen. Amikor közeledtek Jézus és a vele lévők Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának: íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igabonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbújdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók ballangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának! Haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Urunk Istenünk, tegye áldotta az igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva, most imádságban válaszoljunk szavára. Urunk Istenünk, szeretnénk olyan igazán feléd fordulni. Szeretnénk tapasztalni és átélni, hogy élsz és uralkodsz, jelen vagy közöttünk. Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, kérünk. A magad számára alkottál minket, és nem helyén való, hogy olyan távol legyünk tőled, mint a mindennapokban legtöbbször vagyunk. Ott van a helyünk a közeledben, oda is vágyik a szívünk. Segíts most minket, hogy felnyíljon életünk zártsága, és meggyógyuljanak sebeink. Ajándékozz meg minket, kérünk, igaz áhítattal. Adj nekünk belátásokat, amik nem csak gondolatainkat, hanem cselekedeteinket is megváltoztathatják. Mi is fejet hajtunk a virágvasárnap ura, Jézus király előtt, akit te küldtél örökkévaló szereteteddel a világba. Egyedül ő méltó arra, hogy hódoljunk előtte. Add, hogy javunkra legyen ez a mostani óra, hódolatunk, szívünk alázata. És add meg, hogy épüljön bennünk és általunk a te országod. Amen. Magasztaljuk szívünkben tovább Urunkat, úgyhogy közben hallgatjuk gyülekezetünkbe járó gyermekeket, amint most ők kiáltják, jobban mondva éneklik, hogy Hozsánna a Dávid fiának.
Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának, Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának, hozzánk a lélekünk, szívünkből szeretünk, nincs őszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Jézus, Jézus, Jézus Isten báránya, Jézus, Jézus, Jézus Isten báránya, hozzád már életünk, szívünkből szeretünk, nincs közikra senki más, csak te vagy a mi Istenünk.
Előbb hallott igeszakasz mellett olvasom még Máté evangélium a 23. fejezetéből a 37. és 38. verseket. Jézus Krisztus mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottál lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Foglaljuk el a helyünket most. Mm-hmm. Virágvasárnapot ünneplünk. Emlékezünk arra, amikor Jézus Krisztus utoljára bement Jeruzsálembe. Hallottuk is, hogy hogyan ünnepelték akkor, és el is tudjuk képzelni mindezt. Lelki szemeink előtt talán látjuk is, amint haladt a Szamárháton Jeruzsálem felé, és ahogy körülötte ott újongtak, ünnepeltek az emberek. Szép kép ez. El lehet képzelni szépen, legalábbis. Mindez azonban nagyon fontos kérdéseket tesz fel, és ilyenkor, amikor virágvasárnapot ünneplünk, akkor ezekkel a kérdésekkel jó nekünk szembenézni. Ki valójában az életünk királya? Ki az, akire mi elsősorban és mindenek előtt hallgatunk? Akinek a mondani valóját komolyan vesszük? Ki valójában az életünk középpontja? Van egyáltalán egy olyan középpontja, amely most, hogyha visszagondolunk a gyermekek éneklére, akkor onnan kölcsönözve a szót, valóban kőszikla? Van valami olyasmi, amire úgy építhetjük fel az életünket, hogy mint a kőszikla, biztos és szilárd? És jöhetnek a viharok, fújhat a szél, nem árt neki, mert az alapja kőszikla. Ki a mi királyunk? Kinek látjuk mi, és kinek tartjuk mi Jézus Krisztust? Olyan jó lenne, hogyha most Isten előtt igazán elcsendesedve, hiszen az ő színe előtt vagyunk. Az ő szavát hallottuk, ő szólított meg bennünket. Mernénk és tudnánk igazán őszintén válaszolni ezekre a kérdésekre. És hogy tudjunk így válaszolni ezekre a kérdésekre, ahhoz segítség nekünk virágvasárnap története. És most így gondoljuk végig, hogy mi is történt valójában ott akkor. Mindaz, amiről hallottunk, mit jelent most számunkra? Ennek a történetnek talán a legelső, meghökkentő mozzanata az, hogy Jézus Krisztus Jeruzsálembe egy szamárháton vonul be. A körülötte lévő emberek királyként ünneplik, de hát egy király szamárháton. Hát tudjuk nagyon jól, hogy az ókori uralkodók, azok sokkal inkább diadalíveket állítottak maguknak, meg úgy vonultak be egy-egy városba, mondjuk egy-egy győzelem után, hogy a rabszolgáknak a hosszú sora ment előttük, meg az érkezésüket jelezték a katonáknak a sorai, akik fel voltak szerelkezve a csillogó, villogó fegyverekkel, és mindezek a gazdagságot, az erőt, a fenséget, meg valamiképpen a hétköznapi emberek feletti állásukat is hivatottak tükrözni. Jézus pedig felül egy szamár hátára, saját szándéka szerint, hiszen hallottuk a történettől, így kezdődött, hogy elküldi a tanítványokat. Azt is lehetne mondani, hogy mintegy ő rendezi meg az egész virágvasárnapi eseményt. Jön a király egy kölcsönkért szamáron. Mit jelentett ez az elkért szamár? Egyrészt Jézus Krisztus szegénységét. Ő szegény király. És olyan király, aki közösséget vállal a legszegényebbekkel is, a legkisebbekkel is. És akinek a királysága pontosan erről szól, hogy én itt vagyok, és én mellettetek vagyok. És épp olyan nyomorúságosan és küzdelmesen, amilyen a ti életetek, ahogyan ti viselitek azt. Másrészt, ebben, hogy elkér egy szamarat az Úr Jézus Anna gazdájától. Benne van már az az üzenet is, hogy királyként viszont igényt tart az övéjének a hétköznapi eszközeire is. Abban a korban a szamár az nagyértékű munka és közlekedési eszköz volt. Ezt is tudjuk nyilván jól. S az, akitől elkérik, odaadja. Elég annyi, hogy az Úrnak van szüksége rá, s már is a rendelkezésükre bocsátja. Igen, hogyha Jézus valóban királyom, akkor én is kész vagyok a rendelkezésére bocsátani minden, hiszen igazából tudnom kell azt, hogy amin van is, neki köszönhetem. És milyen csodálatos, hogyha így tudjuk a mi eszközeinket, a mi tárgyainkat is, de a hétköznapi megmozdulásainkat és minden munkánkat is odaadni az Úrnak, mint egy neki az ő dicsőségére végezni. Valahogy úgy, mint ahogyan az a fafarakó, akiről nem régen olvastam, Jézus Krisztus követője és Jézus Krisztus követőjeként, úgy veszi kezébe a különböző fákat, és úgy dolgozik velük, hogy számára az is Isten tisztelet, mint egyfajta imádság. És mindazok a gyönyörűségek, amelyeket elkészít, így kerülnek ki a keze közül, hogy ezzel is Isten kívánja magasztalni, az ő nagyságát és dicsőségét hirdetni. Virágosának egyik fontos üzenete tehát ez, hogy valójában mindenünk, testünk, lelkünk, a gondolataink, az eszközeink, a tetteink, minden egyaránt az Úréi. A kérdés az, hogy vajon így van-e, így éljük-e meg ezt a hétköznapokban is. A következő üzenete virágosának az, hogy amikor a tanítványok meglátják Jézust a szamáron ülve, akkor eszükbe jut egy közel 500 évvel korábbi profécia Zakariástól. Jön majd a te királyod, alázatosan, szamárháton ülve, a békesség fejedelme ő. Virágvasárna, igen, arról is szól, hogy mennyire figyelünk mi egyáltalán Isten igéjére, mennyire fontos az nekünk, és hogy hogyan él ez az ige bennünk tovább, hogyan folytatódik-e egyáltalán a mi hétköznapi életünkben, mi lesz az Isten beszédének a sorsa a szívünkben, az életünkben. Olyan jó lenne, hogy kicsit visszagondolnánk így, az olvasott igékre, meg az Isten tiszteleten gyülekezeti alkalmakon hallott igékre. Mennyire tudtuk ezeket magunkkal vinni? És vajon meg tudták-e határozni a hétköznapi gondolatainkat, döntéseinket? Gondoljunk csak bele, hogy ez a mintegy 500 évvel korábbi bejelentés jut ott, akkor a tanítványoknak az eszébe. Azoknak a tanítványoknak, akik zömében írástudatlanok voltak, hát ezt is tudjuk róluk. De akkor hogyan lehetséges egyáltalán az, hogy mégis gondolhatnak erre az igére? Úgy, hogy minden zsidó szülőnek első rendű dolga és kötelessége volt az Isten igéjét tovább adni, az Úr beszédére megtanítani a gyermekeiket, az Úr akaratát megismertetni velük. És akkor most kicsit belegondolhatunk abba, hogy hol vagyunk mi ettől. hol vagyunk mi, akik itt élünk, ebben a kis országban, Magyarországon. És hol vagyunk mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat. A tanítványoknak eszükbe juthatott a profécia, a több száz évvel azelőtt elhangzott ige. Bizony, a felelősségünkre mutat rá a mi Urunk ezzel, hogy hogyan hallgatjuk, hogyan olvassuk. Hát, hogyha nem tudom, hogy mit mondott az Úr, akkor egyáltalán hogyan is juthatna eszembe? Akkor, amikor éppen nagyon nagy szükség lenne rá. És hogyha nem tudom, hogy mit mondott az Úr, akkor hogyan válhatna az egyáltalán életté és világossággá és útmutatássá számomra? A Virágos János tehát ezt is üzeni, hogy a tanítványoknak volt, mi eszükbe jusson. Mert hordozták az elméjükben, a szívükben. Mert megtanulták Isten igéjét. És mit értek azzal, hogy így eszükbe juthatott Zakariás próféta szavai? A megértett ige segít megérteni a jelent. Ez a válasz erre a kérdésre. Isten igéje segít megérteni, átlátni a pillanatot, az eseményeket, mindazt, ami engem személy szerint ér, vagy amit magam körül látok. A megértett ige Jézus személyét teszi érthetőbbé. A tanítványok akkor ott ünnepelték Jézust. De valójában az is kiderül az igéből, hogy bár már volt, amit megértettek és jól értettek, de még nem láttak minden tisztán. Azért itt némi félreértés és belevegyült a virágvasárnapi ünneplésbe. Lehet, hogy nem pont a 12 tanítvány részéről, de talán mi bennük is ott volt az a fajta váradalom, ami nagyon sok emberben élt, hogy Jézus olyan király legyen, aki megszabadít bennünket a rómaiak uralma alól. Az Úr azonban nem hagyta magára a tanítványait, és bennünket sem hagy magunkra. És ezért volt lehetséges az, hogy aztán ők is már világosan látták, hogy ki is az Úr Jézus Krisztus. Amikor betelnek pünköskor Szentlélekkel, akkor lesz ez egészen világos számukra. Akkor értik meg igazán Jézus Krisztus titkát. Nekünk is. Adni akarja az Úr ezt? Vágyunk-e erre? Kérjük-e ezt tőle? Hogy hadd láthassuk, érthessük meg egyre jobban őt, magát és az ő szavát, az ő tervét, az ő akaratát. Azért is, mert azt is megfigyelhetjük az igében, hogy a megértett ige az reménységet is gyújtott a tanítványok szívében. És akik már az Úr útján járhatunk, azok biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy hányszor a mi szívünkben is reménységet élesztett. Hányszor, amikor elcsüggettünk egy-egy nehézséggel birkózva, akkor világosságot adott, erőt adott. Isten igéje az, amely a bizalmunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket erősíti, növeli. És aztán azt is láthatjuk itt, hogy ahogy a tanítványok szívében élni kezdett Isten igéje, az a legszemélyesebb ügyük, de nem magánügy. Mi történik itt? A tanítványok ünneplik Jézust. Erre lehetne azt mondani, hogy ez az ő magánügyük. Ők ünneplik Jézust. De kiderül, hogy ahogy elkezdik ünnepelni Jézust, azzal igazából a körülöttük lévőket, kicsiket és nagyokat is visznek és vonzanak oda az Úr Jézus Krisztushoz. És ezért nem magánügy, mégsem az, hogy mi van a szívünkben, mi történik a szívünkben és az életünkben. Mert oda vihet másokat is az Úr Jézus Krisztushoz. Oda vihet a gyógyulásukra, az örömükre, mint ahogy itt is azt látjuk, hogy aztán ez az ünneplő sokaság végül is bemegy a templomba, és ott a templomban az Úr Jézus Krisztus gyógyít. Vagyis a tanítványok öröme, a hitvallásuk, a hitük, az mások örömére és mások életének a jobbulására van és lehet, és nem kisebb a mi lehetőségünk sem, és nem kisebb a mi felelősségünk sem. Valójában ez a mindenkori Krisztus tanítvány küldetése és felelőssége is. Oda tudjunk vonzani, vinni az Úr Jézus Krisztushoz embereket, az ő örömükre, gyógyulásukra, üdvösségükre. Mindehhez azonban nagyon fontos az, és ez is kiderül az igéből, hogy mi magunk egészen el tudjuk Jézus Krisztust fogadni, mint megváltónkat is, de mint életünknek urát. Mert Jézus ezért vonul be Jeruzsálembe. Ez is egy érdekes mozzanata a történetnek, erről talán ritkábban van szó, hogy Jézus Szamárháton megy ugyan, de mégis a trónjára akar lépni. Izrael gondolkozásában és hitében a jeruzsálemi templom és annak a szentélye volt az egyetlen, ahol a szentek szentjének, az Úrnak a trónusa van. És Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor a templomba megy. A templomba igyekszik. Lehetne azt mondani, hogy hazamegy, és a trónra akar lépni, mert őt illeti az Isten trónusa, mert ő az Isten. És ez is egy kijelentés saját magáról, hogy ki is ő, hogy valóban ő a király. Kijelentés az ott lévők számára, hogy az Isten van itt köztetek. Az az Isten, aki annak idején Mózesnek ott az égő csipkebokor közelében azt mondta saját magáról, hogy vagyok, aki vagyok. És majd abból ismertek meg, hogy én veletek leszek, veletek vagyok. A vagyok, igen, ő jelent meg Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus király. Király szeretne lenni a szívünk, az életünk felett. És a királyok rendelkeznek és törvénykeznek. Jézus is ezt teszi. Másik meghökkentő mozzanata a virágvasárnapi történéseknek az, amit ott bent a templomban tesz. Vannak, akik talán meg is botránkoznak, hogy Jézus? Hát hogy lehet az, hogy Jézus kiűzi az embereket? Valójában nem arról van szó, hogy Jézus kiűzne embereket a templomból, hogy is űzne ő ki, amikor arról lenne szó, hogy akkor saját magától küld el, távolít el embereket, és éppen, hogy hív bennünket magához. Azokat, akiket ő eltávolít, azokat azért távolítja el, mert nem egészen tisztességes módon. Tették, amit tettek. Az áldozatokhoz valóban szükség volt az állatokra. És voltak olyanok, akik érkeztek az ünnepekre és áldozat bemutatásra, akik ott tudták megvenni. Erre szükség volt. Csak éppen ez már üzletté vált, éppen a lényeg siklott el közben. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy a templom az az imádságháza. Ti meg latrok ballangjává tettétek. De valójában Jézus e tettének van egy sokkal erőteljesebb üzenete és hangsúlya is. Azzal, hogy ki söpri, hogy eltávolítja onnan ezeket az embereket, azzal valójában azt akarja kijelenteni, hogy mindenre már nem lesz szükség. Nem lesz már szükség az áldozatok bemutatására. Mert benne az érkezett meg közéjük, aki az Istennek ama báránya. És ő éppen azért jött most Jeruzsálembe, hogy a kereszt felé haladjon, és ott a kereszten az életét adja. Értünk emberekért, feláldozza magát, és így megszerezze számunkra az Isten bocsánatát, kegyelmét. És érdemes itt még egy másik cselekedetére is odafigyelni Jézus Krisztusnak, mert az is annyira rával és rájellemző. Ott bent a templomban még egy gyökeres változtatást végez, beviszi valójában a templomba a betegeket, akiket addig igazából kizártak onnan, mert azt gondolták, hogy rajtuk az Isten büntetése van. És Jézus pedig odafordul ezekhez a betegekhez, és meggyógyítja őket. És ezzel is jelzi, hogy ő nem olyan király, aki pompát szeretne, csillogást, hanem ő olyan király, aki azért jött, hogy az ember javát munkálja, hogy a reménytelenségben reményt adjon, hogy megszabadítson bennünket a megkötözöttségeinkből, hogy a sötétségeinkben, a homályosságok között világosságunká váljon. Jézus ezért jött, hogy bennünket oda vezessen Atyához, hogy számunkra megnyissa az utat, hogy lehessünk Isten gyermekei. Jézus azonban, és ezt is hallottuk Máté evangélium 23. fejezetéből, hogy később kesereg, sőt, sír Jeruzsálem felett. Jézus szerette volna megmenteni az ő népét. És ebből, hogy ott sír Jeruzsálem fölött, megint csak látszik, hogy mennyire fontos volt neki az ő népe, mennyire fontos az ember. Olyan szép az a kép, amit benne van az igében, hogy olyan tyúkanyú szeretettel gondol Jézus Krisztus az ő népére, és így viszonyult hozzájuk. Azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint tyúkanyú a csibéjét. Szerettelek volna megóvni, mint tyúkanyú a csibéjét, a vihartól, az ellenségektől, a támadásoktól. Betakarni szerettelek volna benneteket. Elrejteni szerettelek volna. De te, én népem, nem akartad, nem értetted. És amit itt Jézus a sírásában elmond, az megdöbbentő üzenet, mert választásra, döntésre hív. Benne van az, hogy dönthet, választhaton itt, az akkor is. És azt is tudjuk, már a történelemből tudjuk, hogy mert Jeruzsálem nem ismerte föl az ő meglátogatásának idejét, mert Jézusban nem ismerte föl, nem akarta elismerni az Isten küldöttét, azt, hogy benne maga Isten jött el. És nem fordult oda hozzá, hanem kivetette maga közül. Ezért eljött az idő, amikor kőkövön nem maradt Jeruzsálemben, amikor el kellett pusztulnia a Jeruzsálemnek. Jézus Krisztus akkor ott elfogadja az ünneplést, de valójában egy másik síkra tereli. Elfogadja, hogy királyként ünneplik, de pontosan ebben, ahogyan elsiratja Jeruzsálemet, benne van az, hogy hogyan is lehet hozzá közeledni, hogy ő milyen király, és hogyan ünnepelhetjük mi jól őt. Őt igazi őszinte odafordulással, megtéréssel, őszinte Isten tisztelettel, és igaz ember szeretettel lehet ünnepelni jól, mert ez illeti őt, ez méltó hozzá. Ő az üdvösségünkért, a javunkért, a boldogságunkért jött. De engedelmességet, bizalmat és a teljes életünk feletti uraságot kéri. És majd úgy király, hogy valóban győz a legnagyobb ellenségen. De a legnagyobb ellenség az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint nem ilyen-olyan társadalmi csoport vagy hatalom, hanem maga a bűn, a sátán, aki gonosszá tehet hatalmakat, gonosszá tehet királyokat. Jézus a gyökér problémát akarja kezelni. Szabadító, király ő, a bűn a gonosz felett. És király úgy, hogy közben leteszi az életét az ő népéért, hogy engedelmes az ő mennyei atya iránt, egészen a halálig. Odaadja az életét ott a kereszten, így hozva szabadulást és győzelmet a legnagyobb ellenség fölött. A bűn és a halál fölött. Ez a király virágok és örvendezések között is, vagy akár csöndesebb és visszafogottabb helyzetekben is bizalmat kér, a szívünket kívánja. Ez a király bennünket keres. Külön-külön mindegyikünket, azért, hogy trónra léphessen a szívünkben. És akkor már nem vagyunk és nem leszünk idegen hatalma, idegen erők kiszolgáltatottjai, hanem Krisztus drága áron megvásárolt, győztes, kedves gyermekei. A király ezt szeretné. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Fogadjuk őt önmagunkkal. Hadd léphessen trónra a szívünkben, az életünkben, gyógyulásunkért, békességünkért, reménységünkért, az életünk öröméért. Amen. Háromszázharmincegyedik dicséretünk, negyedik verszakát énekeljük most imádságos szívvel. Urunk Jézus, Te bátorítottál minket arra, hogy nevedben szóljunk az örökkévaló Atyához, akivel Te egy vagy öröktől fogva. Így megyünk most mi is, benned bízva ahhoz, akitől mindent kaptunk, és rád hivatkozunk, és így kérünk, most bennünket tisztára. Te vagy az, aki új úton tudsz bennünket elindítani. Te vagy megváltónk, és életünk reménysége. Segíts minket, kérünk, nyitott szívvel, nyitott lélekkel végig kísérni szenvedésed útját az előttünk való időkben, amit arra adtál, hogy el ne feledkezzünk róla, miként hordoztad értünk a szenvedést. Legyen velünk lelked világossága, hogy érthessük az írásokat, az apróságoktól kezdve a legfontosabb igazságokig, és életünk legyen ezekben. Legyen áldó szereteted mindnyájunk otthonával, családjával, gyülekezetünk közösségével, szolgálatunkkal, mindazzal, amit ránk bíztál, és add, hogy fölkészült szívvel állhassunk majd húsvétkor szent asztalod körül az úrvacsora vendégségében. Könyörgünk a jövendőért, legyen áldó szereteted velünk és gyermekeinkkel, anyaszent egyházunkkal és nemzetünkkel. Szent lelked vezetését ne vonj meg tőlünk. Védjél, erősíts és mutass nekünk utat. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló családokért, azokért, akik az elmúlt héten temették el szerettüket. Tedd az ő emlékezésüket megszentelté, és Te vigasztald őket. Növeld, kérünk, a gyülekezetet, napról napra az üdvözülőkkel, a Te dicsőségedre, nekünk pedig boldogságunkra, előmenetelünkre. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyben, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésen, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igényére válaszoljunk hála áldozattal is, így hirdetem az adakozás lehetőségét az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő hét, nagy hét gyülekezeti alkalmaira is, mely a megszokottól kicsit másképpen fog zajlani, pontosan azért, mert nagy hét. Hétfőn délután 4 órai kezdettel tartunk most, tehát nagy héten is az ifjaknak konfirmációi előkészítő órát. Szerdán és csütörtökön este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletek lesznek. Szerda délelőtt 10 órától lesz babamama kör. Nagy pénteken délelőtt 10 órától lesz, valamint este 6 órától istentisztelet. A 10 órás istentiszteleten Jézus Krisztus szenvedés története hangzik majd Márk evangéliuma alapján, és sokat énekelünk közben. Az este 6 órás istentisztelet pedig a megszokott formában zajlik. Húsvét első és második napján is 10 órától lesznek ünnepi istentiszteletek, és mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk imádkozó szívvel az ünnepre. Várjuk a jelentkezéseket továbbra is, még a nyári gyülekezeti táborunkra, csendes hetünkre, amely július 15-től 21-ig lesz Zemplénben, Bózsva nevezetű településen. További tudnivalók megtalálhatók a tájékoztatólapon, illetve szívesen állunk én is és a tábor szervező is a testvérek rendelkezésére. Szerdán, hála Istennek, megtarthattuk az idős testvérek számára a húsvét előtti úrvacsorás istentiszteletünket és szeretett vendégségünket. Nagyon köszönöm és köszönjük mindazoknak a közreműködését, akik akár süteménnyel, akár úgy, hogy eljöttek ide és itt terítéssel, mosogatással segítettek, illetve akik az autójukat ajánlották fel, és elmentek az idős testvérekért, illetve hazavitték őket. Isten áldjon meg mindenkit, hogy örömmel tudjunk továbbra is szolgálni neki. Hirdetem azt, hogy érkezett egy meghívó egyházmegyei női csendes napra. Ennek az időpontja április 7-e, 10 órától délután 4 óráig. A helyszíne a Fót központi református egyházközségnek az épülete. A témája pedig női szerepeink, lelki hangulataink. Azt kérem, hogy aki szeretne elmenni és részt venni ezen a női csendes napon, az szóljon nekem, ugyanis azt kérte az ottani lelkipásztor, hogy jelezzük lehetőleg, hogy hány fő érkezik egy-egy gyülekezetből, ugyanis ebéddel készül a helyi gyülekezet, tehát ezért is jó, hogyha tudják, hogy hány főre számítsanak. Másfajta meghívást, ajánlatot is kaptunk. Egy lelkészházas pártól, Szőke Attila Szilárd, illetve feleségétől, Szőke Etelkától, akik Dunakeszin szolgálnak, és család szaklelki gondozók, illetve családterapeuták, tehát már ebből is sejthetjük, hogy a házasság, illetve családi élet témakörében szeretnének a segítségünkre lenni. Azt vállalták, hogy eljönnek ketten együtt, 4 alkalommal, megadták az időpontokat, és hogy mely időpontok közül lehet választani, és házaspároknak előadást tartanak különböző témákról, ez is megvan, hogy milyen témákról, és az előadások után pedig ha elhangzottaknak a megbeszélése következik, ezt a megbeszélés-beszélgetést ők vezetik. Adva van tehát a lehetőség. Azt hiszem, hogy nagy-nagy szükség van igazából ilyen alkalmakra, hiszen azt tudjuk, hogy a házasság is olyan, amelyet ápolni és karban tartani kell, és jó, hogyha ezt tesszük, szükség van erre, és ezek az alkalmak ezt is szolgálhatják, illetve azért is ajánlották ilyen jellegű segítségüket, mert aztán ez ugyancsak 4 alkalomból áll, de átalakulhat ez egy házaspáros körré is, amely kör aztán majd szeptembertől újra együtt lesz, tehát a körnek a tagjai találkoznak. 5-6 házaspárt várnak legalább erre a 4 alkalomból álló sorozatra. Azt kérném, hogy akiket érdekel ez, és akik szívesen részt vennének ezen, azok keressenek meg, és minden további információt akkor elmondok. Ma délután 2 órától a Buda Őrs rádióban ismét református egyházunk műsora hallható. Szeretném erre is felhívni a testvérek figyelmét. És Szarka Miklósnak az előadása, amelynek már egy korábbi műsorban kellett volna elhangoznia, de sajnos végül is akkor nem hangzott el. Most kerül erre sor, tehát a Buda Őrs rádión lehet ezt délután 2 órától meghallgatni. Az elmúlt héten 2 alkalommal Rabatal mellett is meg kellett állnunk. El kellett búcsúznunk Varga Lajosné Vujics Erzsébettől, aki 1936. december 31-én Baján született, és ez esztendő március 1-én Török Bálinton múlt el. Ugyancsak a mögöttünk lévő napokban búcsúztunk dr. Losonci Györgyné bíró Annától, aki 1925. július 17-én Dísett született, és ez esztendő február 18-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztustól kívánunk erőt, békességet és vigasztalást innen is, most is a gyászoló családok minden tagjának. Most pedig a 398. dicséretünket énekeljük, mind az 5 verszakával, az 5., vagyis az utolsó verszakot majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.